kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Az ajánlott könyv szerzője flamand nyelven író férfi. Megnéztem az interneten, és a flamandot összesen a világban 22 millió ember beszélik. Az őrök, akik könyv szereplői, egy pillanatra sem hagyják el helyüket a pince szinten, hiába tudják, hogy az épület, amit őriznek, totálisan üres. Az őket vezénylő szervezet nem mentette fel őket a feladat alól, tehát várnak. Eközben fogalmuk sincs, hogy mi történik odakint a világban. Lehet, hogy atomtámadás történt? A Göncöl kiadó adja ki Peter Terrin az Őr című könyvét. A szerzővel budapesti tartózkodása alatt a Károli Egyetem holland tanszékén beszélgetett a fordító, Balogh Tamás.
Kezdjük talán a legelején, a címnél. Az őr. Ez a cím többféleképp is értelmezhető a regény egészének ismeretében. Ehhez persze ismerni kell a könyvet. Elmondanád röviden a regény cselekményét?
A könyv egy pince szinten játszódik. A címe az őr, de tulajdonképpen két főszereplője van, Harry és Michelle, akik egy kivételesen exkluzív épület egyetlen bejáratát őrzik. Az épületet gazdagok lakják, 41-enként 10.000 négyzetméteres emeletet képzeljenek el, ráadásul a lakók olyan kiszolgálásban részesülnek, mint egy 5-csillagos hotelben. Biztonsági okokból az épületnek egyetlen bejárata van, a garázsoknál, a pince szinten. A tervezéskor ügyeltek rá, hogy bombatámadás esetén is védelmet nyújtson, egy lélek sem juthat be.
Niemand kan er eigenlijk binnen. En Harry en Michel staan bij de liften om naar boven te gaan. Drie liften zijn er. En zij zijn een beetje het menselijke gezicht.
Harry és Michel a lifteknél őrködnek. Tulajdonképpen semmi funkciójuk, de ők máshogy látják, komolyan veszik a feladatukat, ami egészen abszurd módokon nyilvánul meg. Ráadásul egy nap egy kivételével az összes lakó pánikszerűen elhagyja az épületet. Persze a városon kívül mindegyiküknek van villája, szóval ez önmagában még nem lenne olyan különös, csak hogy nem térnek vissza. Harry és Michel meg vannak győződve róla, hogy valaminek történnie kellett odakin. Nem tudják, mi lehetett az, hiszen egy pillanatra sem hagyják, nem is hagyhatják el a pince szintet. Itt rendezkedtek be, kialakítottak maguknak egy kis cellaszerű helyiséget, oda zárkóznak be, felváltva alszanak és őrjáratoznak. Egyetlen emberrel találkoznak néha, a szállítmányozóval, aki a fejadagjukat hozza. Korábban meleg ételt küldött nekik a szervezet, amelynek az alkalmazásában állnak. Egy ideje, gyakorlatilag mióta a lakók elmentek, viszont már csak konzervet kapnak, az sem rendszeresen, szóval úgy szólván éheznek. Vagyis biztos, hogy odakint történnie kellett valaminek. Harry és Michel úgy fogják fel a helyzetet, hogy ha zokszó nélkül tovább teljesítik a kötelességüket, akkor a szervezet majd megjutalmazza őket, át fogja őket helyezni az elitegységhez, amelynek tagjai a földfelszín felett a gazdagok villái körül teljesítenek védelmi feladatot.
Zij hopen in het begin van het boek wordt een derde bewaker aangekondigd. De titel de bewaker.
A könyv elején szó esik róla, hogy jönnie kell még egy őrnek, a cím, az őr erre is utal. Harry és Michelle ezt is úgy értelmezi, hogy valami történt vagy történni fog, csak hogy az őr érkezése egyre várat magára. Ezt viszont annak jeleként fogják fel, hogy a szervezet megbízik bennük, értékeli, hogy kitartanak ebben a kivételes helyzetben is.
Már negyedik napja hiába várjuk az ellátmányt. A nap legnagyobb részében csak ülünk, és a pinceszintet bámuljuk üres tekintettel. Az élesztő és a liszt, ahogy az ásványvíz is, elfogyott. Okosan kell gazdálkodnunk az energiánkkal, ezért úgy döntöttünk, hogy minimálisra korlátozzuk a járőrözésre fordított időt, ki tudja, milyen sokáig kell még a tartalékainkból élnünk. Keveset beszélünk. Az éhségtől még Harry diószaga is meggyöngül. De ettől még nem kevésbé ideges. Látom, ahogy néha legördül egy izzadságcsepp Flock 28-as a fekete pilomerén, amelyet állandóan a jobb kezében szorongat. Kezében, melyet legfeljebb néhány pillanatra ejt az ölébe. Inkább nem szólok neki, hogy ezzel jó adag értékes kalóriát éget el. A cipőket éppen csak letöröljük, a zubbonyokat és a nadrágunkat viszont lekeféljük, úgy, mint eddig. Alsó nemünk és ingünk mosásával várunk. Harry a széken ül, én a hokedlin. A hátam és a fal közé csúsztatom a párnámat. Harry már nem tud elaludni a számára kijelölt 5 órában. Tágra nyílt szemmel fülel, hallgatja a szakadatlan csöndet. Meg van győződve róla, hogy végső tesznek vetnek alá minket, hogy eljött az idő, végre megmutathatjuk, milyen fából faragtak minket. És ezért nevetséges azt hinni, hogy az ellátmányozásra nappal kerül majd sor, ahogy várnánk. Én se hunyom le a szemem, mert félek attól, hogy álmomban ér a halál. A 6. nap déltájban úgy határozunk, hogy a 4-es garázs falával szemben cövekelünk le, a székkel és a hokedlivel a kapu közvetlen közelében, jól látható helyen, ahonnan azért továbbra is szemmel tarthatjuk a 3 liftet. Mindent egybevetve így ítéljük tanácsosabbnak. A hosszú úton 2-szer is meg kell állnunk, hogy rakományunkra támaszkodva kilihegjük magunkat. Összerezzenünk, mintha áramütés érne. Egy pillanat alatt megint önmagunk vagyunk. Elfelejtjük az éhséget, a kialvatlanságot. Tehát mégis éjszaka kerül rá sor, ahogy Harry jövendölte. Alig teszek néhány lépést, már is belegabajodom az előső lámpák fényébe. Nyilván hadonászom a karommal, mert érzem, hogy eltalálom Harryt. A fejéhez, a sapkájához érek, megtaszít, túlharsogja a hangzavart. Pozíciót felvenni? Jó irányba lök, a perzselő fény forrása alapján bemérve a helyzetemet, hamar elérem a 3-as garázs melletti pontot, melyet órák hosszat bámultam, gyötrődve a hokedlihez szögezve, elérhetetlen közelségből. Enyhén szétvetem a lábam, a fegyvert kinyújtott kézzel pontosan a dübörgő motor fölé szegezem, amely lassan közeledik felém. A talpamon érzem, ahogy a betonra leérkezik a kapu tömör súlya. Most leáll a motor. Csöng a fülem.
A regény első részének legvégén mégis megérkezik az őr, ami nem sok jót jelent Harry és Michelle számára. Vagyis a cím vonatkoztatható a főszereplőre, Michelle-re, de akár Harry-re is, ugyanis a két őr egy idő után paranoid módon egymást is megfigyeli, szemmel tartja, ahogy a 3. őrre is, aki a regény első részének végén megérkezik. A regény 3. részében Harry és Michelle az egyetlen, még az épületben maradt személy keresésére indulnak, azzal a kimondott szándékkal, hogy gondoskodjanak a biztonságáról. Igazából persze más indítékaik is vannak. Az utolsó lakó, mint kiderül, az épület legfelső emeletén él, a világ tetején, kicsit olyan, mint egy tőzsdeguru, aki számítógépek segítségével a magasból irányítja a világot. A regény címe rá is vonatkoztatható. És az olvasóra is, mivel a könyvben élesen felmerülnek bizonyos erkölcsi kérdések, például, hogy milyen messzire mehet el az ember annak érdekében, hogy megvalósítsa az ambícióit, mennyire fontos, hogy valaki mindenáron teljesítse a kötelességét, mennyire szabad lojálisnak lenni az őt foglalkoztató szervezethez, a szereplőkkel együtt az olvasónak is fel kell tennie magának ezeket a kérdéseket. Ezért gondolom azt, hogy a könyv olvasása közben az olvasó maga is őrré változik. Úgy gondolom, hogy az én regényem többek között az ambícióról is szól.
Het gaat over ambitie en hoe ver dat je gaat in die ambitie om die ambitie te bereiken. In het tweede deel van het boek, wanneer die derde bewaker komt, merk je dat dus Harry en Michel zijn.
Amikor a könyv egyharmadánál megérkezik az őr, Harryék már másfél éve egyfolytában a pince szinten élnek, egy ideje teljes elzártságban.
Jaloezie ontstaat dat Harry en Michel eigenlijk een soort van ja relatie hebben. Ze zijn Het zijn heteroseksuele mannen, maar ze hebben wel een relatie, omdat ze zo lang op die kleine ruimte of in die ruimte.
Tulajdonképpen féltékenyek lesznek rá, egyikük Harry betolakodónak érzi az újonnan érkezett őrt. És elülteti Michel fejében a gondolatot, hogy a harmadik őr valójában gonosz, titkos küldetést teljesít, valamit forgat a fejében, és az egész egy csapda, amiből persze egy szó sem igaz.
Misschien kan ik nu de link maken naar de opzet van het boek. Dit is eigenlijk een beetje mijn Irak-boek. Ja, goed.
Ezért szoktam azt mondani, hogy ez a könyv Irakról is szól, majd legalábbis a háborúról. Élénken emlékszem, hogy Bush és Blair folyton a tömegpusztító fegyverek kifejezést hajtogatták, ahányszor csak megjelent az arcuk a képernyőn, elhangzott ez a kifejezés, a nézők fejében ezzel kapcsolódott össze a személyük, egyszerűen beleplántálták a gondolatot a nézők fejébe, amíg végül szinte mindenki elhitte. Ez háborús technika. Könyvem második részében kicsiben hasonló játszódik le. Szereplőimet vakambíció űzi, szeretnének elérni valamit. Könyvem harmadik részében szereplőim ugyanazt teszik, mint amit az amerikaiak csináltak Irakban. Felhatalmazás nélkül behatolnak az idegen területre, amit pedig védeniük kellene. Mégis találnak rá jogcímet, ami igazolhatja a tettüket, hogy olyas valamit tesznek, amit nem volna szabad.
A történet a meghatározatlan jövőben játszódik. Semmiféle utalás sincs arra, hol, mikor. Mintha háború, talán atomháború zajlana odakint, de még ez sem egyértelmű. Ezért is kénytelen az olvasó maga kitölteni az üres helyeket.
Igen, arra törekedtem, hogy az olvasó ne tudjon semmivel se többet a szereplőimnél. Hogy ugyanaz a bizonytalanság töltse el. Az olvasó abban a hiszemben olvas egy könyvet, hogyha máskor nem, hát a végén kiderül minden. Én viszont szánt szándékkal bizonytalanságban hagyom. Csak így érezheted át igazán, milyen őrnek lenni egy pince szinten teljes elzártságban. Ráadásul csak az érdekelt, mi történhet a pince szint kísérleti körülményei között.
Nem gondolod, hogy néhol túl nagy teret hagysz az olvasói fantáziának? Vagy éppen túlságosan is magára hagyod az olvasót? Főleg az álom jelenetekre gondolok.
Het is zo dat ze zitten zo lang alleen, Harry en Michel zitten zo lang alleen en krijgen zo weinig prikkels, zintuiglijke prikkels, dat...
Nem hinném. Harry és Michel hosszú ideig teljes elzártságban élnek a pince szint homályában, nem érkezik semmiféle inger a külvilágból, így egy idő után már ők maguk sem tudják mi, csak hallucináció, és mi az, amit valóban érzékelhetnének. Éheznek, és már ettől is vízióik és hallucinációik támadnak. Az olvasó pedig velük együtt látja, tapasztalja meg a világot, a valóság az ő valóságuk. Ez még akkor is így van, ha egy idő után nem világos, hol vagyunk, mi történik, és lázálomszerűvé válik az egész.
Mit gondolsz arról, van-e egyáltalán feladata az írónak?
Nem, azon kívül semmi, mint hogy lekösse az olvasót. A lehető legjobban kell leírnom azokat a dolgokat, amelyek megszületnek a fejemben. Ez a dolgom, nem más. A történetnek, vagy legalábbis az elbeszélésnek izgalmasnak kell lennie, hogy lekösse az olvasót. Úgy kell írni, hogy az olvasó kíváncsi legyen rá, mi lesz majd a következő oldalon. De ezek elég magától értetődő dolgok.
Azért kérdeztem, mert kíváncsi vagyok, milyen megfontolások állhatnak egy könyv mögött. Minek a nevében ír egy adott szerző? Ha így nézzük, minden könyv meghatározott viszonyt teremt, és felfogható társadalomkritikaként is.
Én is úgy látom, hogy ez a könyv a saját korom valóságához kapcsolódik. Aki majd 20 év múlva olvassa esetleg, sok mindent megtud belőle a mostani időszakról, olyasmit is, amit most nem is érzékelünk. Vagy legalábbis egy életérzésről megtud valamit. Belgiumban ugyan most kicsit bonyolult a helyzet, de demokráciában élünk, sohasem uralkodott felettünk diktátor, nem úgy, mint Magyarországon, vagy nem úgy, mint egy afrikai országban. Az utolsó traumatikus történelmi esemény a II. Világháború volt a számunkra. Vagyis íróként viszonylag nagy szabadságban élhetek, ezért is van, hogy arról írhatok, ami felötlik bennem. Flandria nem nagy terület, és a legtöbb flamand író nem is Flandriában találja meg a témáját. Bármiről írhat a világban, sőt a világon. Ez a trend persze sok nyugati európai országban megfigyelhető.
Direkt hasonlít az utolsó lakó a történetben Michel Foucault-ra? Ugyanaz a kopasz fej, szemüveg, fekete garbó. Talán mert az ő nagy témája is a megfigyelés, a terror, az őrültség volt.
Tényleg ráhasonlítana? Nem gondoltam rá. Újabb példája annak, hányféle értelmezése ad lehetőséget a könyv. Hiába is mondaná az író, hogy nem így van, ha valakiben a könyv ilyen erővel idézte fel ezt a lehetőséget.
Balogh Tamás fordító beszélgetett Peter Terinnel az Őr című könyvéről, ami a Göncöl kiadó gondozásában jelent meg. Peter Terin magyar hangja, Cserháti Ákos. Remélem tetszett a műsor, és talán hajlandó lenne tenni annak érdekében, hogy rádiónk továbbra is szóljon. Nem kérünk sokat, csak azt, hogyha még nem döntött jövedelemadója 1%-áról, akkor válasszon bennünket kedvezményezetnek. Az adóbevallásába pedig írja a Civil Rádiózásért Alapítványt és számlaszámunkat, melyet a honlapunkon megtalál. Köszönjük szépen! A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvét. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről szóló beszélgetést, akkor keresse a Civil Rádión a műsort.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.